Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány azon dolgozik, hogy Ukrajnában minél hamarabb béke legyen. Ezt mondta Latolcai Csaba Sátoraljóhelyen táborozó ukrán gyermekeknek. A gyerekeknek egy dolguk van Magyarországon, érezzék jól magukat, töltsék meg a tábort örömökkel és élményekkel, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára. Az, hogy Mongólia nem tartóztatta le Vlagyimir Putyint a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa alapján, súlyos csapást mért a nemzetközi büntetőjogi rendszerre, közölt az ukrán külügyminisztérium. Az orosz elnök olyan tárgyalásokra érkezett Mongóliában, amelyek az Oroszországot és Kínát összekötő új gázvezetékről szólnak. Összesen 107 Nobel-díjas nyilatkozott arról, hogy elítéli Oroszország július 8-ai Kijev elleni támadásait, beleértve az első számú ukrán gyermek kórház és más polgári célpontok elleni csapásokat, közölt az Indexel Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar kutató. A nyilatkozat kezdeményezői a Nobel békedíjas amerikai Jody Williams és maga Krausz Ferenc voltak. Sikeres a Szeretem, megvédem kampány, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf ismertetése szerint sok ezren érdeklődtek eddig, több ezren jelentkeztek, és közülük már 1000 elszánt a haza iránt elkötelezett magyar kötött szerződést a honvédséggel, hogy területvédelmi tartalékosként erősítse a védelmet. Az Európai Bizottság ismételt kifizetési kérelmet küldött Magyarországnak a 200 millió eurós büntetése. Ha az ország nem fizet, akkor az egyébként elérhető uniós összegekből levonják a tartozást, erre szerintük minden jogalap rendelkezéssel. A fizetési késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű általánybüntetést is megállapítottak. Kifizetjük a bírságot, mondta az Európai Ügyekért felelős miniszter az ATV.hu kérdésére. Boka János szerint ugyanakkor a schengeni határ őrizetére fordított 800 millió euróra pedig mi tartunk igényt Brüsszelből. A kormány jogi megoldása az lehetne, hogy a 800 millió euróból vonják le a mostani 200 milliós bírságot, írják különböző hírportálok. Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel példátlan mértékű 200 millió eurós bírságot követel, reagált a kormányzati tájékoztatási központ. Arról tájékoztattak, jogi lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a határvédelemmel kapcsolatos költségek miatt érvényesítsék az igényeinket az Európai Bizottsággal szemben. Magyarország bruttó hazai termékének volumene az idei második negyedévben a nyers adatok alapján másfél, a szezonális és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az első negyedévhez képest viszont a teljesítmény 2,1%-kal mérséklődött, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egyre erősebb a családok szerepe az adósságfinanszírozásban. 9 hónap alatt 100 ezer új kincstári számlát nyitottak és 115 milliárd forintnyi értékpapírt vásároltak, jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, tavaly december óta lehet mobil applikáción vagy számítógépen keresztül számlát nyitni a Magyar Államkincstárban mindössze néhány kattintással. A BMW hazánk és egyben a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel Debrecenben, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismertetése szerint 71 futballpályányi méretű lesz a fotovoltaikus rendszer. A kormány mindent megtesz azért, hogy Románia még idén a Magyar-Európai Uniós elnökség időszaka alatt csatlakozhasson a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez. Ezt a Bukarestben jelentette ki a tárcavezető, a román belügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter kiemelte, mindezzel egyszerűbb lesz a kapcsolattartás a határ két oldalán élő magyar közösségek között is. A felmérések szerint a megkérdezettek többsége egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Hozzátette, ezt a munkát a kormány is erősítette az elmúlt időben, hiszen 450 ezer laptopot osztottak ki a diákoknak, idén pedig további 100 ezret. A kormány idén 12. alkalommal hirdette meg a nyári diák munkaprogramot, amelyben a tervezett 20 ezer helyett összesen közel 29 ezeren vettek részt, ismertette a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Az eredeti 3 milliárd 800 millió forintos keretösszeg a többszöri vármegyei ráemeléseknek köszönhetően több mint 4 milliárd 300 millióra nőtt, ami lehetővé tette még több diák nyári foglalkoztatását, írta Comba Sándor. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Béke Filita gyógytornász, manuál terapeutával beszélgetünk a derékfájásról, továbbá arról, hogy a rosszul rögzült mozdulataink, mozdulatsoraink mit okozhatnak, és hogyan lehet javítani ezeken. Szó lesz a megelőzésről is, hiszen ahogy a szakember elmondja, nem kell megvárni, amíg már elviselhetetlen fájdalmaink vannak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat mai egészségügyi műsorunkban, melynek témája egy klasszikus, azt gondolom, a derékfájás, mert hogy ez úgy napi szinten is érintheti az embert, és nagyon gyakran előfordul, akár visszatérő fájdalomról van szó. Üdvözlöm a stúdióban Béke Filitát, akivel tulajdonképpen erről is fogunk beszélgetni.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, azt gondolom, hogy nem sokan vannak a Földön, akik nem tudják, hogy mi az a derékfájás, úgyhogy ez valójában korcsoporttól függetlenül mindenkit érinthet meg. Biztos, hogy mindenki megtapasztalt már valami diszkomfort érzetet, vagy nagyon erős fájdalmat, vagy valahol a kettő között valami olyan érzetet, ami jobb, hogyha nem tartozik hozzá a mindennapjaihoz.
Honnan alakulhat ki ez a fájás? Miből eredeztethető egyébként? Mert csak azt érezzük, hogy fáj, de nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele, kimozgassuk, nem mozgassuk, vegyünk be valamilyen fájdalomcsillapítót, majd elmúlik. Mit lehet ezzel kezdeni?
Mindenféleképpen azt mondom természetesen, hogy szakemberhez kell fordulni. Maga a fájdalom az több helyről is kiindulhat vagy származhat. Okozhatják izomfeszülések, izületi mozgáskorlátozottság, akár a porckorong is bekapcsolódhat. Minden esetben valamiféle túlterheltség az, ami a háttérben előfordul, és okoz problémát, ami viszonylag egyszerűen kivéthető szerintem, vagy megelőzhető, de mivel amíg nem okoz problémát, vagy nem befolyásolja a mindennapi életünket, addig nem igazán szoktunk vele foglalkozni. Sőt, az utóbbi időben nagyon sok olyan eset is előfordult nálam, akik igen aktívan sportolnak, tehát hogy még csak azt sem mondhatjuk, hogy az ülő munka, vagy a mozgásszegény életmód az egyenes út a derékfájdalomhoz. Tehát az ülőmunka is vezethet derékfájdalomhoz, a sportolás is vezethet derékfájdalomhoz, valójában bármilyen úton járunk, előbb-utóbb ebbe a szobába beérkezünk, aminek derékfájás van az ajtajára felírva.
Gyerekkorban azért ez nem gyakori, tehát gondolom, ahogy a korban előrébb haladunk, a testünk egyre inkább elöregedik, és nyilván vannak ilyen rossz beidegződések a mozgásokban, az valószínűsíthetően jobban előhozza ezeket a fájdalmakat.
Részben igen, de gyerekkorban is előfordul, sőt, mi több, ahogy haladunk előre így a 21. század éveiben, úgy a derékfájás meg egyre korábbi életkorban jelentkezik. Ennek megint csak sok minden lehet a hátterébe, illetve a gyerekeknél azért nagyon figyelemfelkeltő, hogyha van valami fajta derékfájdalom, vagy az inkább úgy a medence magasságába jelentkező fájdalom, az úgynevezett SI izületbe, mert ez komolyabb gyulladásos elváltozásoknak a társ jelensége lehet, tehát ott mindenféleképpen orvosi kivizsgálásra van szükség, hogy van-e valami krónikus betegség a háttérben, aminek ez az első jeleknek az egyike.
Manuál terápián, hogyha érkeznek hozzád a vendégek, ők szoktak erről panaszkodni, hogy esetleg erre tudsz valamilyen jó mozgásformát javasolni, vagy észreveszed, hogy a testtartásában van egy olyan rossz beidegződés, ami akár ezt is okozhatja?
Szerintem ez a legnehezebb feladat, mert mondjuk, hogyha jön egy, ne legyen se idős, se túl fiatal, mondjuk egy 40 éves paciens, aki már 40 éve mondjuk úgy végzi a mindennapi mozgásformáit, hogy egy ilyen, tehát egy rossz mozgás mintával neki ez fel sem tűnik, mert előre tud hajolni, tehát hogy meg be tudja kötni a cipőjét, meg tehát hogy semmi olyan jele nincsen, ami felgyújtaná a kapcsolót az agyába, hogy ó, mennem kéne valahova, vagy foglalkozni kellene vele. És ez nem is egy nagy tehát nem egy látványos dolog, ez általában az szokott lenni, hogy derékból végezzük a mozgásokat, és ezzel túlterheljük tehát nagyon igénybe vesszük a ágyéki gerinc mellett futó izmokat, és ez nagyon nagy nyíróerőt jelent a porckorongra is, meg ott az izületekre, meg a csigolyákra, hogyha mindent onnan egyenesedünk fel, vagy onnan emelünk lábat, tehát hogy egy bizonyos mozgást nem a megfelelő izületükből, nem a megfelelő izmokkal hajtunk végre, akkor azt ugye valami másnak kompenzálnia kell. És akkor ebből szoktak kialakulni a gondok. És azért is nehéz észrevenni, mert hogyha valaki ezt már ugye 40 éve így csinálja, akkor már valójában nem is a testet kell kezelni, hanem az idegrendszert, mert ez már ugye idegi szabályozás alatt áll. És ott már az agynak kell megtanítani azt, hogy máshogy kell végezni a mozgást. Most ez így elég kínaiul hangzik, de hogy ez egy viszonylag egyszerű feladat, csak az idegrendszert, az agyat azt úgy tudjuk megtanítani, hogyha napi rendszerességgel gyakoroljuk, és tehát, hogy újra tanítjuk, újra programozzuk az agyunkat.
A jó mozgásra?
A jó mozgásra,
de mi
igen.
A jó mozgás? Tehát hogyan tudunk nem derékból csinálni mindent?
Hát az a különbség. Úgy próbáljuk meg ezt az egészet elképzelni, hogy van egy, mondjuk egy fűszfavessző, amit ugye tudunk hajlítani. Hogyha hajlítjuk azt a fűszfavesszőt, ez a gerincünk, hogyha minden egyes szegmentum, minden egyes csigolya bekapcsolódik az adott mozgásba, akkor a fűszfavesszőnk nem törik el, mert hogy eloszlik a terhelés a különböző szakaszai, vagy az egész hosszon. Hogyha meg ennek a fűszfavesszőnek mondjuk az alja fás, és csak a vége, vagy a másik fele hajlékony, akkor ugye, ha én megpróbálom behajlítani, akkor az első része, ami fás, az meg sem mozdul, a többi az meg hajlani fog. És akkor, hát ezzel lehet kísérletezni, még én nem kísérleteztem fűszfavesszőkkel, de tippelném, hogy ott fog eltörni, ha nagyon hajligatom, ahol a fás részből átvált a hajlékonyba, mert hogy ott fog a legnagyobb nyíróerő, vagy a legnagyobb terhelés fellépni. Tehát, hogy így lehet ezt elképzelni, hogy ha ugye sok csigolya részt vesz egyenlő módon a terhelésbe, vagy mindenki bekapcsolódik a munkába, akkor nem lesz olyan, ahol összpontosul a terhelés, vagy aki túl nagy terhelést kap, és itt általában, jó, most azt mondtam, hogy a csigolyák nem vesznek, mert hogy a csigolyák nem vesznek részt a mozgásba, de hogy nem kifejezetten a csigolya lesz ezáltal túlterhelve, hanem mivel ott nem tud elmozdulni a csigolya nem tudja mondjuk megcsinálni ezt a előrehajlított helyzetet, ezért a mellette futó izmok azok kőkeményen kapaszkodni fognak, és azok az izmok fognak folyamatosan dolgozni és folyamatosan húzni. Illetve, hogy emellé még az is hozzátársul, hogyha ezek a nagy izmok, amit hogyha így hátra nyúlunk és meg tudunk markolni, hogyha ezek az izmok dolgoznak, akkor azok a kis pici izmocskáink, akik a stabilitásért felelősek, vagy amik a stabilizátorizmaink, azok pedig kikapcsolnak, ezek kikapcsolhatnak a fájdalom hatására, de olyan esetben, amikor ezek a nagyok már elvégzik a munkát, akkor nekik, ők egyszerűen akkor lustálkodnak, ők akkor úgy gondolják, hogy nekik nem kell dolgozni, és akkor itt is van egy ilyen ellentmondás, nem csak abban van ellentmondás, hogy az egyik csigolya elmozdul, a másik csigolya nem mozdul el, hanem az egyik izom az túl sok munkát végez, a másik izom meg túl kevés munkát végez. De ezt is meg lehet tanítani a testünknek, hogy milyen sorrendben mely izmokat kapcsoljon be, mert azért nem mondom azt, hogy a fele izmunkra nincsen szükség, mert az csak a bajt okozza, nem erről van szó, tehát hogy sok esetben nem is az a probléma, hogy egy izom dolgozik, vagy a másik, tehát hogy az egyik izom erős vagy gyenge, hanem nagyon gyakran a bekapcsolódási sorrenddel van a baj, hogy először ennek kellene bekapcsolni, és akkor utána jöjjön a másik izom. Ez mint egy, nem tudom, mint egy kórus éneklésbe, hogy nem mindegy, hogy vagy egy hangjátékba, vagy egy zongorázás közben, hogy nem mindegy, hogy melyik billentyűt ütjük le a másik után, vagy milyen sorrendbe ütjük le őket, mert akkor lehet egy egészen harmonikus hangzás is, de lehet egy totál káosz is az egészből.
Ha rám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem a déli báb. Elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha rám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. A vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad, ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsen. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha rám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Hűj közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Thank you.
Egyébként ennek a folyamatnak lehet az az eleje, hogy eleve rossz testtartással létezünk, mert hogy görnyedve kezdünk el ülni, és én látom a gyerekeken, figyeltem a gyerekeket, hogy viszonylag sok gyerek egyenesen ül élete kezdetétől fogva, tehát már egy egészen kicsi baba is ül a fenekén, és egyenesen ül, egyenes a háta. És aztán valahogy talán az iskolapad hozza ezt ugye magával, hogy egyszerűen csak elgörbülünk, és akkor megint nem dolgoznak talán azok az izmok, amiknek kellene dolgozni.
Hűha, na most belemegyünk majd a sűrűjébe. Tehát akkor kezdjük ott az egészet, hogy van az a kicsi baba. Az a kicsi baba, az sajnos nem egy tiszta lappal induló kicsi baba, mert vannak annak a kicsi babának szülei, akiktől hát örököl ezt-azt, és örökölhet laza, kötőszövetes dolgokat, nagyon sok mindent örökölhet a szülőktől. Ez egy ilyen veleszületett alkati, örökletes alap, amivel ő megszületik a világra. Na de, még amikor mondjuk van egy ilyen nagyon kis ranybaba babánk, aki megszületett, ennek nem feltétlen csak a genetika van a hátterébe, bármi lehet ott a pocakba, vagy a születés közbe alatt után megszületik, és akkor ilyen nagyon ranybaba, hogyha ez már egész kicsi korban nincsen kezelve, a mozgásfejlődésbe okoz valamiféle problémát, de azon azért keresztül küzdi magát a gyerek, és nincsen kezelve, akkor lehet, hogy ez csak majd, mit tudom én, 20-30-40 évesen fog problémát jelenteni, mert ezek a nagyon laza, ilyen tartás nélküli szövetek, ezek a legjobb táptalaja mindenféle kopásos betegségeknek, meg az ilyen klasszik becsípődik, meg nem tudom én, csúszkál össze-vissza minden csigolya, meg olyan tartási problémák adódnak belőle, ami akár esztétikai problémát is okozhat, vagy ilyen rossz tartást, akkor mondjuk akár már tinédzser korba ezt észrevehetik, és akkor még soha nem késő, és akkor el lehet kezdeni a kezelés, de a legjobb, hogyha már kisbaba korba is kap olyan kezelést, hogy az izomtónust a normális irányba mozdítsuk el. Persze nem tudunk gén manipulációt végrehajtani, meg nem is áll szándékunkba a gyerekeken, de hogy amit lehet, azt azért jó kihozni belőle. De ugyanígy lehet probléma, hogyha túl feszes izomzattal, vagy tehát, hogy olyan feszülések vannak a csecsemőbe, de az is előfordul, hogy itt egy kicsit pegyhűt, ott egy kicsit feszes, és akkor ott meg ez a nagy egyensúlytalanság vagy diszharmónia miatt lehetnek problémák, és mondom, ennek vagy van jele a mozgásfejlődésbe, vagy nincsen jele, vagy észreveszik, vagy nem veszik észre, de előbb-utóbb biztos, hogy lesz jele. Én azt látom, most például volt nálam egy nagyfiú, vagy nem is fiú, bocsánat, egy férfi, aki azért került hozzá, mert hogy rossz a tartása. És akkor ő járt már korábban gyógytornásznál, és kapott is feladatokat, meg is lett kezelve, na de nem tudta csinálni a feladatokat, ezek mondjuk ilyen nyújtások voltak, ilyen stretchingek voltak, amit szerintem viszonylag általánosan végez az ember sporttevékenység kapcsán is, a YouTube-ról is, vagy saját magától is, de hogy nem tudta csinálni, és hát ez így nem haladt előre ez a terápia, hanem sikertelen volt. És hogy az is benne van ilyenkor a háttérben, megint csak a jó öreg idegrendszerre tudok visszatérni, hogy a perifériás idegrendszer, vagy ezek az idegszálak, amik a gerincvelőből már kiléptek, még a gerincvelő az még a központi idegrendszerhez tartozik, amint abból leágazik, vagy kilép, akkor már perifériás idegrendszer. Ez is egy kötőszöveti, vagy ez is egy lágy rész, ez is egy kötőszövetes alkatrészünk. És amikor mondjuk én le akarok hajolni nyújtott térdel, hogy nem tudom, bekössem a cipőfűzőmet, akkor érezhetek feszülést több helyen is. Érezhetek feszülést kapásból a központi idegrendszert körbe ölelő burokba, de érezhetek ugye feszülést az izmaimba, vagy a perifériás idegszálba is, és hogyha mondjuk én próbálok így nyújtani, tehát próbálom magamat még jobban előre hajlítani, akár hogy feszül, akár hogy húzódik, az vagy sikerülni fog, vagy nem fog sikerülni. Hogyha maga az idegszál, hogyha maga az idegszál is annyira megfeszül már, hogy az okozza a blokkot az előre hajlás mértékében, akkor ugye sikertelen lesz ez a fajta kínzás vagy kínlódás, mert idegi szabályozás kapcsol be, és az idegrendszerünk letilt, tehát már ő nem fogja tovább engedni azt a mozgást, mert az védi ugye saját magát, és akkor erre nem az a megoldás, hogy akkor kínzom magam, és akkor próbálom összehajtogatni magam minél jobban, hanem hogy akkor egy másfajta módot veszek elő, inkább egy ilyen idegmobilizációs technikával kezdek, vagy másfajta ilyen nyújtási technikát alkalmazok, és akkor azt is figyelembe veszem, hogy úgy nyújtsak, hogy az ideg szál az ne feszüljön túl, és ne blokkolja ezt az egész nyújtást, vagy ezt a mozdulatot. Tehát, hogy oda kell figyelni arra is, hogy az idegrendszer milyen állapotban van, oda kell figyelni arra is, hogy milyen genetikai alapokkal rendelkezik valaki. Ez nem egy, tehát hogy nem az a cél, hogy az a helyes tartás, hogyha ez meg ez egymás alatt fölött van, igen, a súlyvonalnak megvan az a helye, ahol ugye a legkisebb terhelés éri a különböző testrészeinket, tehát megvan a helyes lefutása a súlyvonalnak, de azért ez nem ennyire evidens, hogy akkor mindenkinek ugyanúgy kell ülni az iskolapadba, hogy akkor fiam, húzd ki magad. Sőt, általában ez a húzd ki magad dolog, ez inkább káros szokott lenni. Tehát, hogyha van egy nagyon lapos hátú gyerek, és annak azt mondjuk, hogy húzza ki magát, akkor az a lapos hátat fogja tovább fokozni. Lapos hát az pont ezeknél az ilyen nagyon laza ízületi szalagrendszerű embereknél szokott előfordulni. Tehát azzal ő valójában csak tovább rontja a helyzetet. Hogyha egy nagyon domború hátú embernek mondjuk, hogy húzza ki magát, akkor ő is rosszul fogja csinálni, mert azt a háti fokozott domború helyzetet, azt ő nem fogja tudni kikorrigálni csak attól, hogy én rászólok, hogy húzd ki magad, hanem ő majd akkor a derekából fog egy ilyen plusz homorítást belevinni, vagy hát nem tudom, elég kreatívak az emberek, úgyhogy innen-onnan meg fogja tudni oldani, de az a lényeg, hogyha magától oldja meg, akkor általában pont onnan nem fogja megoldani, ahol nem jön létre a mozgás, mert különben akkor az létre jönne, és akkor az nem lenne az probléma. És akkor, tehát, hogy ez túl egyszerű lenne, hogyha ennyivel meg lehetne oldani. Én azt is gondolom, hogy egy szülőre nagyon nagy teher, meg felelősség hárul pont ezzel, hogy ne is legyen paranoiás, mindenhova viszi a gyerekét, de a megfelelő helyre vigye a gyerekét. Én azt gondolom, hogy ennek mondjuk így intézményes háttere is lehetne. Tehát ott van az óvoda, meg ott van az általános iskola, ami ugye a gyerekeknek kötelező. Ott van a testnevelés óra, vagy valamilyen mozgásos dolog, gondolom, van az óvodába is, és hogy nyugodtan lehetne ezt ilyen terápiás jellegűvé tenni, tehát általános iskolás tagozatba. Nem tudom, hogy a testnevelés órán miket csinálnak a gyerekek, de hogy a távolugrás, meg a futás, meg a kislabdadobás helyett a nyugodtan lehetne alapozó mozgásterápiát csinálni, vagy olyan mozgásformákat, amik ugye az idegrendszer, meg a mozgás nagyon szoros kapcsolatát, azt egy kicsit így újra írják, és hogyha ugye gyermekkorban vagy a mozgásfejlődés során valahol volt egy kis megcsúszás, vagy megtorpanás, akkor ezeket a dolgokat ott lehetne korrigálni. És akkor ez már egy nagyon nagy segítség lenne szerintem, és akkor nem az lenne, hogy húzd ki fiam magad, mert görbe leszel, mint apád is görbe, akkor legalább te ne legyél az.
És még csak nem is tudja jól csinálni.
És nem is tudja jól csinálni, tehát hogy ezzel aztán az égvilágon nem jutunk előrébb. Sőt, még utána már járhat pszichológushoz is az a szerencsétlen gyerek, ha még eddig nem volt elég sok helyen, mert mindenféle bajai lesznek abból, hogy ő folyton húzza ki magát. Úgyhogy igen, ez is probléma. Azon kívül szerintem a gyerekeknek a legeslegnagyobb problémájuk, ami nem csak a gyerekeknek problémájuk, hanem a felnőtteknek is, az az iszonyú idegrendszeri túlterheltség, ami a mi világunkban megfigyelhető. Tehát az a felgyorsult információ dömping vagy áradat, Ez nem csak a gyerekekre van rossz hatása, hanem hogyha most visszaugrunk a 40 éves derékfájósunkhoz, akkor rá is rossz hatással van, mert egy felnőtt ember sem tud lazítani, nem tudja elengedni magát, mert a mobiltelefon bármikor megcsörrenhet, egy perc alatt 59 millió információt kell feldolgoznia, egyszerre szól a tévé, a rádió, a internet, a Facebook, a nem tudom én micsoda, és az idegrendszer az vibrál, az teljesen túl van pörögve. És hogyha az idegrendszerünk, ugye ez egy fajta stressz a szervezetnek, és hogyha van ez a stressz, az megjelenik az izomfeszülésbe, az megjelenik a erek állapotába is, tehát a vérkeringésbe is, az minden porcikánkba jelen van és megjelenik, és mivel az ember az egy olyan egység, ami nagyon sok résznek kell harmóniába lennie egymással, tehát a vérkeringésnek, a nyirokkeringésnek, az idegrendszernek, az izmoknak, a csontoknak, a porcoknak, a lelki folyamatoknak, tehát annyira összetett, és minden mindennel összefügg, és akkor a belső szerveket, ezt nem is említettem, tehát a belső szervek is szoros részét képezik, hogy ez az információ túltengés, ez a rettentő feszültség, ami bennünk van, ez előbb-utóbb valahol ki fog ütközni. És nekünk, akik már most, hát nem árulom el, hogy én hány éves vagyok, de nem 20, tehát hogy én még ugye olyan világba születtem vele, hogy én még nem mobiltelefonnal a kezembe születtem meg. És rám mondjuk csak, nem tudom, csak 20 évesen kezdett el fokozatosan hatni ez az információ áradat. Nekem még megvolt arra az esélyem, hogy az én idegrendszerem egy viszonylag biztonságos védett környezetbe fejlődjön. De a mai gyerekeknek már egyáltalán nincsen erre esélyük, vagy nincsen lehetőségük, és mivel nem csak a gyógytornában, a manuálterápiában fontos az, hogy meglegyen az egyensúly, tehát meglegyen abba is a harmónia, meg az egyensúly, hogy a csigolyáink mindegyik részt vegyen a mozgásba, meg a szerveinknek a mindegyike feszülés nélkül tudjon dolgozni. Hogy ugyanígy nagyon fontos az is, hogy ha van egyfajta terhelés, tehát hogyha valaki nagyon sokat ül napközben, mert ülő munkát végez, vagy nagyon sok ilyen idegrendszeri terhelés éri, mert van, aki jobban ki van ennek téve, vagy akár egy gyerek is jobban ki van téve, hogy azért ezt jó lenne valamilyen módon ellensúlyozni. Tehát, hogy hogy azért látszik, hogy manapság már előtérbe kerülnek a relaxációs technikák, ezek a meditatív állapotoknak rengeteg olyan formája van, ami vagy mozgás közben, vagy különböző, tehát mindenki meg tudja találni azt a fajta technikát, ami a számára kivitelezhető, vagy amiben komfortosan érzi magát, és muszáj ellensúlyozni a dolgokat, hogy ne legyen nagyon egyirányú a terhelés. És akkor igen, még arra is oda kell figyelnünk, mert mondjuk van valaki, aki sokat ül, és mellette ő azt gondolja, hogy ó, hát én mindent megteszek azért, hogy én fit legyek, lejárok az edzőterembe. És akkor nagyjából az ő életében kétféle terhelés van. Ül, meg gyúr. És akkor a kettő között meg egyáltalán nincsen átmenet. És az egyik ebből a szempontból rossz, a másik meg abból a szempontból rossz. Tehát, hogy...
Kell az átmenet.
Átmenet is kell,
milyen
hogy tovább bonyolítsuk a dolgokat, még az a fránya átmenet is kell. Hát kell valami, ami se nem ülés, se nem pedig egy ilyen nehéz fizikai aktivitás, tehát kell a kettő között valami. Hát ezek a bemelegítés konkrétan, amit így tudunk nevezni, de hogy azt én nem tartom bemelegítésnek, hogy mondjuk az ember elmegy futni, és az első körfutás az a bemelegítés. Tehát, hogy főleg, ahogy egyre öregebbek vagyunk, ez már nem elég a testünknek, mert 20 évesen még tudjuk innen-onnan kompenzálni a dolgokat, de hogyha már 40 éve innen-onnan kompenzáljuk a dolgokat, akkor ezek a kompenzációs lehetőségeink előbb-utóbb kimerülnek, vagy kifáradnak, vagy egyre több mindent kell kompenzálni.
Annak és lesz meg a böjtje tulajdonképpen.
Meg lesz, igen. És akkor jön a gyógytornász, aki behajtja ilyenkor a elmulasztott dolgokat, vagy rávilágít az elmulasztott nem bemelegítésekre.
Kiss, bana kiss, size never dish, fuga con, buru
Még az jutott eszembe, hogy még az elején említetted, hogy igen, fáj a derék, és akkor, hogy több mindent tehetünk, például bekapkodunk pár szemgyógyszert. Na, tehát az is egy megoldás. Sokféle megoldás van, meg létezik. Az is egy megoldás, hogyha kapkodjuk a gyógyszereket, meg az is egy megoldás, hogyha megoperáltatjuk a porckorong sérvünket. Ez mindenkinek a valójában a saját döntése, meg a saját útja, hogy kinek mi jelenti a megoldást. Akinek olyan a szemlélete, hogy nem fogadja el az ilyen úgymond alternatív lehetőségeket, az úgy is meg fogja magát műtetni. Tehát, hogy én nem tudom azt mondani, hogy a műtét az rossz, és nem kell műteni, meg azt se tudom mondani, hogy a gyógyszer rossz, és nem szabad gyógyszert szedni. Én azt gondolom, hogy mindennek megvan a maga ideje, és megvan a maga helye. Tehát vannak olyan problémák, amiket már igenis csak műtéttel lehet megoldani, és vannak olyan helyzetek, amikor igenis szükség van a gyógyszerre, mert egy gyulladást, vagy egy szöveti ödémát, annak a megszüntetését, azt gyógyszeresen, gyorsabban, vagy könnyebben lehet megoldani, vagy segíteni, és akkor egy az, hogy fel tudja gyorsítani a folyamatot, illetve, hogy kevesebb lesz az a plusz rárakódott negatív dolog, amit a végén vissza kell bogoznunk, meg le kell építenünk. Úgyhogy nem egyszerű ez az egész helyzet, már sem gyermekkorban nem egyszerű, sem felnőttkorban nem egyszerű, mert ugye most már szerintem mindenki, aki hallgat engem, az így felteszi a kérdést, hogy na jó, de hát akkor mit kéne csinálni. Ez egy nagyon jó kérdés, meg hogy ki fogja megmondani, hogy mit kéne csinálni.
Mert hogy egyébként kicsit visszakanyarodva ehhez a gyógyszer porckorongsért, tehát nyilván ez egy folyamat. Maga a fájdalom is sugallja nekünk azt intenzitását, gyakoriságát tekintve, hogy milyen jellegű problémáról lehet szó. Tehát itt már azért jelez valahogy a szervezet, főleg, hogyha visszatérő probléma. Tehát, hogyha egy rossz mozdulat folyamatosan előhoz egy adott fájdalmat a derékban, akkor az nyilván azt sugallja, hogy kicsit komolyabban kell ezzel foglalkozni. De akkor mondjuk, hogyha elmegyünk egy gyógytornászhoz, akkor ő lehet, hogy tud nekünk segíteni.
Hát nagyon remélem, mert hogy a gyógytornásznak ez egyébként ez lenne a dolga, meg a feladata, hogy segítsen. Azt egy kicsit én szomorúnak tartom, hogy nincsen megfelelő kommunikáció az orvosok és a gyógytornászok, vagy a különböző társszakmák között, és nem feltétlenül tudja az egyik a másikról, hogy milyen helyzetben mit tud tenni, és ezért ugye nehezebb is a betegeknek, vagy a tanácsért fordulóknak eldönteni, hogy mi legyen az út, vagy mi legyen a megoldás. Nagyon sokszor egyébként ilyen próbaszerencse alapon lehet ezt eldönteni, hogy megpróbálok valamit, látom-e az eredményét, mennyire járható út ez a számomra, és akkor, hogyha nem, akkor tovább megyek. Nem tudok jó tanácsot adni, mert van olyan probléma, amivel orvoshoz kell fordulni. Ezt mondom, hogy van, amikor már muszáj gyógyszert szedni. Tehát elmegyek a gyógytornászhoz, jó, ő megmondja a véleményét. De a gyógytornász nem fog tudni gyógyszert felírni, de legalább mondjuk igen kiindulási pontnak, jó? Tehát ő legalább biztos, hogy nem fog sicsúgy meg operálni, hogy aztán a operációnak a negatív következményeit kelljen kezelni. Jó esetben igen, legalább útba fog tudni minket igazítani.
Mert hogy egyébként ez egy folyamat lehet, tehát hogyha ott kezdi, akkor legalább tudja, hogy hova mehet tovább, ha szükség van rá, hanem akkor helyben van.
Igen, tehát ez mindenféleképpen, igen, ez mindenképpen egy jó ötlet azt mondani, hogyha ha bármi nem stimmel, akkor menjen el egy gyógytornászhoz. Vagy hogyha valaki mondjuk, ez nagyon divatos mostanában ez a életmódváltás. Hogyha valakinek mondjuk ilyen terve van, hogy akkor ő most életmódot vált, és ki kell a irodai székből és elmegy gyúrni, hogy akkor útba ejthetne mondjuk egy gyógytornászt a irodai szék és az edzőterem között, és akkor már átbeszélhetné az ő igényét, hogy ő mit szeretne máshogy, hogy akkor ő most nem tudom, kockás hasat szeretne, vagy háromszög mintásat, és akkor az már akkor lehet, hogy előjönnek ezek a rossz mozgás minták, ami ugye felbukkan akkor, amikor én azt hiszem, hogy jót csinálok a testemmel, kihúzom magam, meg figyelek, hogy egyenes legyen a derekam, aztán az nem az, ahogy én gondolom, hogy olyan. És akkor az mondjuk már egy jó döntés lehet, hogy akkor olyan irányba haladjon, ami tényleg meghozza azt az eredményt, amit ő az életmódváltástól vár. Mert ez lehet mondjuk az egyik. A másik, amit te is mondasz, a visszatérő probléma, tehát hogyha már eddig csak évente egyszer fájt a derekam, most meg már fél évente egyszer fáj, akkor ne várjam azt, hogy akkor majd innentől az lesz a következő lépés, hogy akkor majd következő évtől már csak két évente egyszer fog fájni, hanem valószínűleg akkor ez egyre gyakoribbá válik. Nem kell feltétlenül megvárni azt, hogy olyan mértékű legyen az a derékfájás, hogy a mozdulatlanságig korlátozza az embernek a mindennapjait, vagy az ágyból se tudjon kikelni, hanem igen, a figyelmeztető jelekre hallgatni érdemes.
De mi az a pont, ahol mondjuk már akár fájdalom szintjén is, ahol már érdemes felkeresni egy szakembert, akár gyógytornászt, lehet, hogy a reumatológussal kezdik az emberek, a paciensek?
Nincsen olyan szint, amikor már érdemes, ez bármikor érdemes. Amikor még nincsen szint, akkor is érdemes. Tehát amikor teljesen panaszmentesek vagyunk, akkor is el lehet menni egy gyógytornász, vagy egy úgynevezett állapotfelmérésre, hogy nézze meg.
A kérdésemből egyébként valahogy az is kisült, hogy talán nem is vagyunk ennyire tudatosak egyébként még hazánkban.
Nem vagyunk tudatosak, sőt hazánkban, kicsiny hazánkban a prevenció, mint olyan, az annyira gyerekcipőben jár, hogy szerintem meg se született még. Tehát, hogy most ugye mi eddig a tűzoltásról beszéltünk, hogy mi van akkor, ha már rég a tűz, mi van akkor, ha már fáj, mi van akkor, ha már nem mozog, mi van akkor, hogyha, ha nem tudom, ha úgy maradtunk. De hogy az lenne a legfontosabb, hogy megelőzzük ezeket a dolgokat. Amikor ugye én azt mondom, hogy a már gyerekkorban, csecsemőkorban vannak annak előjelei, hogy majd felnőtt korba ki fog gyulladni a tűz, akkor ez a prevenció, meg ez a megelőzés. Vagy amikor azt mondom, hogy az irodai székből az edzőterem felé ejtsünk útba egy gyógytornarendelőt, ugye itt is arról van szó, hogy megelőzés. Amikor azt mondom, hogy az általános iskolai testnevelés órákba jobb lenne egy kis szakmai jelleget belevinni, ez is a megelőzés. De hogy mivel ennek nincs egy ilyen intézményes kerete, ezért sajnos az egyénekre van bízva az egész, hogy jobban odafigyeljen a szülő a gyerekére, saját magára, elsősorban saját magára és a gyerekére, mert mástól ezt nem igazán lehet várni. Az meg, hogy ki hol kezdi, hogy gyógytornásznál kezdi, masszörnél kezdi, reumatológusnál kezdi, idegsebésznél kezdi, vagy bárhol elkezdheti valójában, csak járjon nyitott szemmel. Azt is meg kell nézni, hogy ugye mi az, amit attól az adott szakembertől ő kap, és azt el kell tudni dönteni, hogy ez az ő esetében az ő problémájára megoldása, vagy sem. Ha nem megoldás, akkor menni kell tovább a következőhöz. Ez sajnos nagyon sok idő, meg odafigyelés, de hát egy életünk van, meg egy testünk, meg egy lelkünk, úgyhogy oda kell rá figyelni. Az autót se lehet folyamatosan csak hajtani, anélkül, hogy szervizbe vinnénk, meg megtankolnánk, úgyhogy ezt saját magunkkal is meg kell lépni.
Korábbi műsorban arról is beszéltünk, hogy milyen fontos a diagnosztika a manuálterápiában is, hogy megkeressétek a fájdalom vagy a probléma origóját, hogy honnan is indul ki, mert nem feltétlen ott van, ahol fáj. A derékfájás esetében ez mennyire nehéz mondjuk?
Hát van, amikor nagyon nehéz, vagy van, amikor nagyon egyértelmű jelei vannak. Egy derékfájásnál, tehát egy konkrét derékfájásnál nagyon sok irányból jöhet az ok, ami a panaszt okozza. Jöhet egy hasi műtét hegeiből eredően, jöhet egy rossz mozgás mintából, nagyon-nagyon sok dolog lehet. Úgyhogy erre sincsen sajnos ilyen egységes válasz, hogy könnyű megtalálni, vagy nehéz megtalálni. Azt gondolom, hogy azért meg lehet találni. Tehát egy alapos vizsgálat az azért alapos, és azért vizsgálat, hogy az ilyenre fény derítsen. De ami a vizsgálat mellett még nagyon fontos, az a terapeuta meg a paciens közötti kapcsolat. Mert a lelki dolgok, azok nagyon gyakran rejtve maradnak mondjuk az első találkozás során, és mivel ugye erről már volt szó, hogy az idegrendszerünk milyen szinten túl van terhelve, ezért, és hogy az idegrendszerünknek is milyen fontos szerepe van abban, hogy jól érezzük magunkat a testünkbe. Nagyon sok esetben olyan lelki terhelés, vagy olyan pszichés dolog van a háttérben, amit nem lehet 2-3 torna gyakorlattal, vagy 2-3 manuálterápiás kezelőfogással megoldani, de hogy mindenféleképpen szükség van arra, hogy a terápia hatékony legyen.
Én azt gondolom, hogy akkor a hallgatók számára is talán az volt itt most az egészből a legfontosabb információ, és jó példa, hogy ne hajtsuk túl ezt a szervezetet, de ha már hajtjuk, akkor vigyük el szervizbe. Köszönöm, hogy itt voltál.
Igen, azt hiszem, hogy ez így nagyon jó tanulság és összefoglalás. Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Van ez a taxi, ami tudod, bevisz még engem az emlékeimbe, és megáll. Pár régiségem közt van, hogy megbújik valami új is, de ha érkezik még újabb, az bizony magától elmúlik. Hiába keresném, már nem is rémlik, hajnalban az álmok félváról csak úgy mesélik, látták talán egyszer ott a rem szakaszban búcsúzni egy ébredő buszablakban. A mai nap is rájöttem, hogy pont ilyen lenne biztos, ha ma este 7-kor hirtelen nem jut eszembe itt most. Milyen jó, hogy vagy, és a jövő közös ismeretlen, mert veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden, minden hihetetlen, veled minden hihetetlen. Dokkok raktárában, konténerek felpakolva, okkal várják az emlékmunkások meghajolva, úri kényeket veszerint. Feledékeny uruk, tényleg mire akar emlékezni, és mondja meg, miért nem azt a könnyűt választotta, amit szinte fel se kell emelni, olyan könnyű bennem minden, és baj, nincsen semmi. Ma is tudod, valahogy azt hiszem, hogy ez van, hogy így volt tegnap, így lesz holnap is. Pont ez az extra, hogy veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden, minden hihetetlen, veled minden hihetetlen.
veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden, minden hihetetlen, veled minden hihetetlen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Béke Filita gyógytornász Manuel terapeutával beszélgettünk a derékfájásról. Új műsorral, új témával, egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Péderi Zsolt és Kvasinger Jenő, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencia.